Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbe zárt múltunk szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Egy héttel ezelőtt az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetemről beszéltünk a hallgatóknak. Megtudtuk, hogy az említett intézet nemrég ünnepelte fél évszázados fennállását. Vendégünk elmondta, hogy a szervezet megnevezése magyarázza fontosságát és művelődés történeti értékét. Ma befejezésképpen még folytatjuk a beszélgetést. Témánk az összmagyarság értékeit őrző egyetem. Meghívottunk Ötvös József nyugalmazott református esperes, az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem erdélyi szervezetének elnöke.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbe zárt múltunk mikrofonja előtt Ötvös József nyugalmazott református esperest, az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem erdélyi szervezetének elnökét. Jó napot kívánunk, köszönjük, hogy most is itt van a stúdiónkban.
Örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, most július utolsó szombatján, és az jutott eszembe, hogy ez egy szép nyári hónap volt azok számára, akik úton vannak, nyaralnak, vagy otthon hallgatnak minket. Kívánom, hogy használják ki az augusztusi szép nyarat is.
Elnök úr, fontos, hogy a következő percekben, mint egy emlékeztetőül, foglaljuk össze mindazt, ami a múlt szombaton elhangzott.
Nagyon röviden úgy tudom összefoglalni, hogy az első alkalomkor magától értetően arról beszéltünk, hogy mi hozta létre ezt az egyesületet, ezt a szervezetet. Nem fogunk újból most kitérni, csak annyit emlegetünk, hogy 50 évvel ezelőtt a nyugatra került magyarság úgy érezte, hogy szükségük van erre a szervezetre. A második alkalomkor ennek a szervezetnek a tevékenységéről beszéltünk, és főleg arról, hogy az első 20 évben, amikor még ott volt a fal, a berlini fal, és a vasfüggöny kelet és nyugat között, akkor inkább a nyugati magyarság nagyon fontos tevékenysége és szervezete volt. Utána pedig beszélgettünk arról, hogy kik voltak igazán résztvevők, és akkor derült ki, hogy 90 után nyitottak valóságban is kelet felé, és akkor kapcsolódott be a Kárpát-medencei magyarság, és akkor kapcsolódott nagyon aktívan be az erdélyi magyarság is, és így lett valahomiképpen együtt egy közös, nagyon szép tevékenység, amely fél évszázad alatt nagyon fontossá lett az erdélyi kultúra, szellem és művelődésnek a történetében.
Jó szem előtt tartani, hogy az intézet egy szétszórt nemzet kulturális és szellemi egymásra találásáért fáradozott és fáradozik.
Valóban úgy érzem, hogy ez egy igazi egymásra találása volt az elszakított magyarságnak. Nagyon sokszor szoktam emlegetni Bibliának egyik mondatát, nem azt mondom, hogy a legfontosabb, de a 20. század számára, de az egész keresztény Európa számára nagyon fontos mondat. Pál apostol ír, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Azért szoktam emlegetni, mert úgy gondolom, hogy valóban az európai kultúra, egész európai kontinensnek a 2000 éves története van benne ebben a mondatban, mert ez átalakította az emberek közötti magatartást, viselkedést, és hogyha ezt most a 20. századi megpróbált magyar történelemre vetítem vissza, akkor ez nagyon találó az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem 50 évére, hiszen nyugatiak 20 éven keresztül próbálták egymást megkeresve, egymást megtalálni, és amikor kialakult ez a közösség, amely szép tevékenységet folytatott, és amelynek igazán ereje és hatása volt, akkor megkeresték a keletieket is, és úgy együtt találkozva, valóban egymás terhét hordozva, egymás gyönyörűséges terhét hordozva, egymásra találtak, egymásra találtunk, és most, amikor 50 év után egy kicsit a hangsúly és a súly áttevődik keletre, vagy a Kárpát-medencébe, akkor a nyugatiak is érzik, és mi is érezzük, hogy egymásnak a hordozó, egymásért felelősséget hordozunk, valahogy igazzá lesz Szabó Dezsőnek a mondása, hogy minden magyar felelős minden magyarért, és úgy gondolom, hogy az 50 éves történet az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem életében éppen erről szól, nem is tudatosan, hanem tudatosan és tudatalattian együtt, akar vakaratlanul ezt élte meg, mert a 20. század végén és az ezredfordulón talán ez volt a legfontosabb. Találjuk meg egymást, akik teljesen különböző régiókban, élethelyzetekben próbáltunk magyarként megmaradni. Anyaországban, akkor még ezt így mondták, ugye, aztán az utódállamokban, ahol mi is vagyunk, és aztán nyugatra szakadtak, és ez a történet arról szól, hogy valóban megkerestük, megtaláltuk, és egymásra találtunk.
A múltkoriban említette a Pax Romana nevet, kérem, hogy most erről is beszéljen.
A Pax Romana a nyugati katolikus értelmiségnek volt a szervezete. Utána néztem egy kicsit, és nagyon érdekes, hogy honnan jön a neve. Állítólag Augustus császárnak volt ez az egyik jelmondat, a Pax Romana, vagyis békességet akarok a római birodalomban. Aztán a nyugatra szakadt katolikus értelmiség is alakított egy ilyen szervezetet, úgy tudom hamarabb, mint az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem, amely hasonló tevékenységet folytatott, vagy talán mondhatnám azt, hogy a Protestáns Szabad Egyetem utánozta inkább a Pax Romanát, mert beszélgettünk arról, hogy nem egyszer voltak együtt találkozó konferenciáik, viszont ami számomra nagyon meglepő volt, mikor utána néztem, legalábbis 2010 körül talán, vagy 10-valahányban az Új Ember című Bécsben megjelenő katolikus folyóiratban van egy ilyen írás, hogy megszűnt a Pax Romana. Aztán utána néztem, és valóban arról van szó, hogy kifutotta magát az is, és ezért volt nagyon érdekes az 50 éves protestáns szabadegyetemi nagy vívódás, hogy 50 év után fenn lehet-e tartani valamit, vagy nem, mert a Pax Romana az megszűnt úgy, mint egyesület, mint európai, vagy nyugat-európai egyesület, azért él tovább különböző kisebb, apró szervezetekben, úgy, mint Münchenben, Innsbruckban, de már nem egyetemes nagy közösségben, és él az utódállamokban. És ez azért volt érdekes számomra, ugyanezt történik az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetemmel. Tehát azt jelenti, hogy vannak bizonyos korlátok, bizonyos szabályok, bizonyos történelmi helyzetek, amelyek szükségessé tesznek nagy tevékenységeket, vagy nagy hálószervezeteket, és amikor azok az ők küldetésüket, szolgálatokat, feladatukat elvégzik, akkor kisebb sejtekre bomlanak, és azokban élnek tovább. Ezért nagyon örülök neki, hogy párhuzamosan beszélhetünk, hogy úgy a Pax Romana, mint az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem nagyon hasonló fél évszázados történelmi utat járt végig.
Milyen helyi szervezetei vannak az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetemnek?
Elérkeztünk pont ehhez a ponthoz, mert már így mondom, hogy már beszéltünk arról, hogy a nagy szervezetek azok szép lassan vagy kifutják idejüket, útjukat, vagy pedig valamiképpen leosztódnak. Hát ez történt az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetemmel is. Jó 20 évvel ezelőtt, amikor szembesültek azzal, hogy a nyugatiak egy kicsit apadnak, a nyugati magyarság már azért öregedett és másképpen éli meg az ő életét, de a keleten maradt magyarság, mondjam így, vagy pedig az egész Kárpát-medencébe egymásra találó, a határok felbomlása miatt együtt működő magyarság súlyosabb és erősebb tud lenni, és ekkor találták ki, vagy nem is tudom, kitalálták, vagy magától jött automatikusan, hogy legyenek kisebb szervezetei, most már nem csak Zürichi központtal, hanem Kárpát-medencei központtal, és így a történelem adta a lehetőségek alapján először megalakult a magyarországi szervezet, amely úgy tudom, hogy most havonta találkozik. A Deák téri evangélikus templomban vannak vitaestek, amelyen az aktuális kérdésekről szoktak előadásokat tartani, és utána megvitatják. Megalakult az erdélyi, amely jövőben lesz éppen 20 éves, aztán ugyanúgy van Felvidéken is egy szervezete, akkor van Kárpátalján, talán már említettem, az elmúlt másfél évben meghalt a kárpátaljai szervezet elnöke Jókai Tibor, aki egy tanító, tanárember volt, aki egy nagyon szép kapcsolatot ápolt nem csak a nyugati szervezettel, hanem velünk erdélyekkel is, többször járt Marosvásárhelyen is, mint a Pedagógus Szövetségnek az elnöke. Most éppen egy kicsit stagnál azért, mert hiányzik a vezetője, elnézést a Felvidéki. A kárpátaljai az most kezdett igazán megerősödni, és van ugyanakkor van egy délvidéki szervezete, amely valamikor előnyösebb helyzetben volt, hiszen Jugoszlávia nyitottabb volt nyugat felé, de amely most igazán összezsugorodott, és talán úgy mondhatnok, hogy Szerbiában lévő magyarságnak egy olyan lehetősége, amely kapcsolatot tart fel a nyugati magyarsággal, erdélyekkel és a kárpát-medencéiekkel egyaránt.
Jó lenne a szervezet tevékenységével is megismerkedni. Elnök úr, hogy néz ki az akadémiai napok programja, és mit kell tudni az erdélyi kör háromnapos találkozójáról?
Kezemben van a legutolsó akadémiai napoknak a programja. Nem fogom felolvasni, mert ez egy nagyon hosszú. Talán arról már beszéltünk, hogy egy kicsit átalakult valamikor. Úgy volt, hogy csütörtöktől csütörtökig tartották, hogy beleessék egy közbelső vasárnap is. Most már változtattak a programon egy pár éve. Most legutoljára, amikor Felső Őrön, Ausztriában voltunk ebben az évben, április 29-én kezdődött el egy hétfői napon, és május 4-én fejeződött be szombati napon, tehát mondhatnok azt, hogy egy egész hét, amikor együtt voltunk. A programról nagyon röviden fogok beszélni, de talán ez a rövid program fogja azt mutatni igazán, hogy mivel foglalkozik ez a közösség, vagy foglalkozott 50 éven keresztül. Minden évben megvolt magától értetődő egy közös témája, mivel most azért egy váltás volt magától értetődően. 50 év, és mondtam, már sokat beszéltünk arról, egy kicsit keletre tevődött a hangsúly, ezért arról szólt a beszélgetés, hogy milyen közösségben az erő. Vagyis volt-e rövid visszatekintés ott is arról, hogy ez az közösség 50 éven keresztül hogy tudott tevékenységet folytatni, hogy tudott fennmaradni, és hogy tud esetleg továbbra is fennmaradni, és magától értetődően azt is meg kellett beszélni, hogy ez a közösségi erő létezik, miképpen létezik, mert azért 50 év alatt a szinte egy élet, ugye, emberi élet, változnak a körülmények, változnak az igények is. És azt is meg kellett nézni, hogy szüksége van-e a közösségi erőre, mert hadd mondjak egy példát, éppen ez mutatja az egyháznak a fontos szervezetét, mert valamikor egy faluban, egy nemzetben nagyon fontos volt a közösség, ma már szinte csak az egyházban él tovább a közösség, mert az egyház egyik alappillére, de azért tudatosan vagy tudattalanul ott kell éljen kultúránkban, nemzetünkben a közösség érzése, felelősség egymásért, hogy egymás terhét hordozzuk, ahogy említettük, és a közösségeink azok, amelyek értékeket teremtettek, és amely igazán az értékeket fenntartják. Na de visszatérek a programra. Hétfőn, ugye a kezdési nap általában délután érkezés, és van egy ünnepélyes megnyitója. Hadd mondjak el egy-két nevet arról, hogy most ebben az évben április 29-én, amikor Felsőrön, az Ausztria keleti részén, ugye valamikor majd Magyarországhoz tartozott, Burgenlandnak is nevezik, vagy Őrvidéknek, ez magától azt jelenti, hogy ez volt a történelmi Magyarország őriző szigete, ott van három vagy négy ilyen falu, amely Felsőr, Alsőr, Őri-sziget, és ez az Oberwart, vagy németül ma, vagy Felsőr, ahol a megnyitó volt. Először beszél Varga Pál, mert van az egész szervezetnek egy elnöke, ő Dittenheimban lakik most, Németországban. Utána köszöntött minket Felsőr polgármestere, Georg Rossner. Ez azért is fontos, mert ugye egy Ausztriához tartozó falu, német polgármestere, nagyon kedvesen megjelent és köszöntött minket. És utána pedig Guti László, a felsőri református lelkipásztor, aki éppen most már nyugdíj előtt áll, ő egy magyar lelkipásztor, ha megfigyelték be, benne van az, hogy Ausztriában egy osztrák fennhatóság alatt lévő magyar hagyományú református faluban voltunk, és a Szabad Egyetem köszöntésében ott van a hivatalosság, és ott van maga a református lelkipásztor is. Utána jöttek a többi köszöntések, például Fabinyi Tamás evangélikus püspök, vagy pedig Bibó István, a Magyarországi Társegyesületnek a vezetője, és akkor ne hagyjam ki, utána mindig szokott lenni kulturális est, a kulturális est pedig Orr Enikő, Nagyszebenben élő zongoraművész volt. És akkor nagyon röviden mondom el, kedden, szerdán általában előadások vannak, délelőtt több két-három előadás, délután pedig ezeknek a fórum beszélgetései. Szerdán volt egy kirándulás, Felsőr, Őri-sziget, Alsőr, Szalonakvára, és este pedig egy ökumenikus istentisztelet volt, amelyen evangélikusok, római katolikusok és reformátusok is szolgálnak, és akkor szombaton általában csak egy ilyen rövid fórum van, amely kiértékeli, és a hogyan továbbat mutatja el. Ha már előhozott az erdélyi szervezet is, akkor el kell mondanom, hogy az erdélyi szervezet egy kicsit hasonlóan, de összezsugorítva, csak három nap alatra szervezi meg, ezeket a találkozókat. Kezemben van most már az őszi programnak a meghívója, mert azt el kell mondanom, hogy ilyen szépen lehet beszélni a Szabad Egyetemről, azt jelenti, hogy jól megszervezik, 50 év alatt megtanultunk a németektől mi is valóban, vagy a nyugaton élő magyaroktól szervezni, és már júliusban kezünkben van a meghívó, amely Székelyhíd Bihar Diószegre hív össze minket 2019. október 3 és 6 között. Ugyanúgy 3-án este van egy találkozó, egy érkezés, elszállásolással és egy kötetlen beszélgetéssel. Pénteken van a fő téma, vagyis társadalmi változások az érmelléken, és megmaradásunk kilátása az érmelléken. Én most találkoztam azzal az érdekes helyzettel, hogy érmellék, ez Bihar ország és Szilágyság között az Ér-patak vagy Ér-folyónak a mentén van, ahol 90% ma is magyar települések élnek, és meg kell mondanom, elég sokat jártam Erdélybe, de szinte teljesen ismeretlen volt számomra, és nagyon kíváncsian megyek újból, most már megláttam újból oda, hogy nézzem meg, én ennyit tudtam eddig, ez is van különben felírva, az Értől az óceánig, hogy onnan indult el Ady Endre. De ha azt mondjuk, hogy ott született Kazinczy Ferenc, vagy pedig Csiha Kálmán, ott született például is élt Fráter Lóránt, és aztán legnagyobb Ady Endre, akkor nagyon nagy kíváncsisággal megyünk oda megismerni részben ezt a vidéket. És akkor ugyanúgy szombaton van egy nagy kirándulás, elmennék egészen Nagykárolyig, hogy találkozunk a bibliafordító Károly Gáspárnak az emlékével, és vasárnap pedig az erdélyi mindig vasárnap délelőtt egy ökumenikus ünnep istentisztelettel fejezi be. Például az elmúlt évben Kató Béla prédikált az erdélyi püspök Kolozsváron. Most, hogy a váradi kerületben vagyunk, főtisztviselő Csűri István püspök a Királyhágó melléki egyházkerület vezetője fog igét hirdetni.
Esperes úr, kinek és kiknek jó, hogy létrejött és létezik ez az egyetem?
Először magától értetően azoknak volt jók, akik elszakadtak nyugatra és úgynevezett szorványhelyzetben, egy nyugati jólétben, diaszporában éltek, és ott volt a nagy lehetőség, hogy franciává legyenek, vagy németté legyenek, vagy pedig svájcivá legyenek. De valamiképpen ott volt a génjeikben, hogy ők magyarok. És ebben a kettősségben nekik nagyon nagy szükségük volt arra, hogy a nyugati életmódban, és a nyugati, mondjam úgy innen a keleti oldalról, jólétben megmaradjanak magyarnak, ahhoz kellett a szellemi, lelki és kulturális örökségük, az a közösség, amely minket összetart. Nem csak a nyelv volt fontos számukra, mert a kétnyelvűségben még igazán nem élem meg azt, hogy én magyar vagyok, mert megtörténhet, hogy egy Berlinben élő magyar azért csak 20%-át beszéli magyarul. De hogyha kultúrájában, hagyományában, örökségében és közösség átélésében érzi azt, hogy magyar közösséghez tartozik, akkor nagyon fontos volt. Aztán 20 év után a változáskor nagyon fontos volt azok számára, akik a keleti oldalon nem tudtuk, hogy mit jelent Nyugat-Európa. Én meg kell mondjam, hogy 90-ben jártam először nyugaton, és nekem egy másfajta képen volt a nyugati életmód, és főleg a nyugaton élő magyarokról. És jó volt velük találkozni és elbeszélgetni. Többször említettem, azt hiszem, hogy újból jó a nyugatiaknak látni azt, hogy keleten mennyire megmaradt a közösség és a magyar nemzetnek a felelőssége. Tehát én ebben a szervezetben azt látom, hogy nem tudtak minket a határokkal és a különböző politikai hatalmakkal elválasztani. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy ez igaza és mutatja, hogy mindenkinek szüksége van az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem szervezetére.
Befejezésül, hogyan tovább Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem?
Hát ez volt a nagy kérdése most legutoljára annak a találkozónak, amelyen ott voltunk Felsőőrön, és mondtam, hogy több oka is van ennek. Először az, hogy 50 éves. Ami 50 éves, az akkora történelem azért, és főleg, hogy egy olyan történelmi időben, amely sokféle politikai eszmét hordozott magában, miképpen tudott megmaradni, és magától értetődik, kifárad. Ezt már tudjuk, kisebb közösségeknél, egy újságnál, egy fórumban. Ez alatt az idő alatt, ha csak végig gondoljuk, hány magyar újság szűnt meg Erdélyben, vagy pedig a Magyarországon. Fel is tevődik a kérdés, hogy tudott megmaradni 50 éven keresztül. Én már mondtam azt ebben a 4 részes beszélgetésben, ami nagyon fontos szerintem, hogy politikamentes volt. Mert ami politikamentesen tud megmaradni, az viszont az összértéket képviseli, és a politikai változások alkalmával is fent tud maradni. Ez a kérdés ezért tevődött fel, mert átmondtuk, hogy áttevődött tovább a hangsúly a keleti oldalra, és most eldöntötték azt, hogy szükségünk van egymásra volt találkozásra, tehát tovább kell folytatni. Ez az első nagy megállapítás volt, szükség van erre az 50 éves egyesület és ennek további tevékenységére, és talán úgy fog tovább működni, amiképpen kialakult az utóbbi időkben, hogy van egy nagy szervezet, amely kicsit még mindig összefogja az európai magyarságot, és van több kis szervezet, amely él sejtjeiben, Erdélyben és a Kárpát-medencében.
Nagyon röviden, ön szerint miért volt jó, hogy több részben az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetemről épp a Kőbezárt múltunkban beszéltünk?
Én úgy gondolom, hogy nem ismerik igazán eléggé. Nem, ez egy nyitott közösség, de valamiképpen mégis egy kicsit olyan zárt közösségben működik, újságban, sajtóban nagyon ritkán szokott előfordulni. És ezért én úgy érzem, hogy ha valami hozzátartozik a mi életünkhöz, és kulturális, szellemi, művelési múltunk, akkor arról a médiának beszélni kell, meg kell örökíteni sajtóban, rádióban, televízióban, és nem csak önmagában befel, és nem csak azok számára, akik részt vesznek ezeken az alkalmakon, hanem azok számára is, akik most hallottak talán először róla, vagy most lett számukra nyilvánvaló, vagy mi ez, és talán ezután egy kicsit érdeklődnek, vagy akár még be is kapcsolódnak ebbe a tevékenységbe.
Esperes úr, köszönjük a beszélgetéseket! Hölgyeim és uraim, a Kőbezárt múltunk műsorideje ezennel sajnos lejárt. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ötvös József nyugalmazott református esperes, a Vártemplom lelkipásztora nevében is. Következzen még a ma déli gondolat Madách Imre. Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz tulajdonod.
Egy kicsit meglep az, hogy évmilliókban gondolkodunk, de ha végig gondolom, hogy Madách Imre 150 éve halott, és még mindig igaz, amit mondott, akkor nagy igazságok valóban nagyon nagy időt élnek meg.
Köszönjük a hozzászólását, hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben Ötvös József nyugalmazott református esperest, az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem Erdély szervezetének elnökét és a Kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Pár perc múlva kezdődik az örökségünk nyomában, amely a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbezárt múltunk különálló sorozata. Egy óráig továbbra is számítok az önök megtisztelő figyelmére.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.